Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Már csak azért is, mert ma megnyomjuk a pánik gombot, és szerintem ezt az adást is ti is vártátok meg mi is, de azért ezzel érdemes mindig várni. Már csak az is mutatja ezt, hogy egy héttel ezelőtt lehet, hogy még a Lakersnél beszélgettünk volna egy komolyabb pánik gombról, most pedig nem is biztos, hogy szóba kerülnek az adásban. Szóval ezt az első ilyen 15-16 meccset, a szezon körülbelül egyötödét azért mindig érdemes ezzel megvárni, és csak az új hallgatóink kedvéért, meg aki esetleg nem emlékszik, a pánik gombnak a lényege, hogy 5 fokozata van, az elsőnél még csak gondolunk a pánik gombra, a másodiknál már nézegetjük, a harmadiknál már rajta tartjuk a kezünket, a negyediknél megnyomjuk, az ötödiknél pedig ödönke kalapáccsal ütögeti a pánik gombot. Nem csodálkoznék, hogyha ilyen is lenne ma. Viszont a másik érdekesség, hogy a kiegyenlített liga jelenség tovább folytatódik annyira, hogy olyan kifejezetten sok csapat talán ma nem kerül szóba, illetve nyilván egy-két játékos az, akinél még ezt fel fogjuk hozni. Na de akkor Zoli, dobom is neked a labdát egyből. Ki az első csapat, akinél szerinted érdemes megbeszélni, hogy hanyas fokozatú ez a pánik?
De azt nem tudom, hogy melyik az első ezek közül, amiket felírtam, mert ahogy mondtad, azért látszik a paritás elég szépen, és egyébként az a durva, hogy idén keleten is eddig egészen elképesztő ez a paritás. A mezőnynek a 85%-a kb., ha nem is ilyen nagyon Szardínia-szerűen van együtt, de legalábbis mondjuk ilyen közepesen teli déli buszhoz hasonlóan. Abban szerintem egyet fogunk érteni, hogy bár nem feltétlenül őket mondanánk először, mindenképpen ide kívánkozik, a nevük az pedig a Macik második csapatod, a Memphis Grizzlies.
Igen, abszolút. Jól esett egy kicsit a tarthatatlan trendekbe felemlegetni azt, hogy mennyire nincs szerencséjük, de ez a szerencsétlenség odáig fokozódott, hogy gyakorlatilag előre elvitték a indián temetődíjunkat, mert hogy azóta már Marcus Smart is kiesett, és gyakorlatilag elfogytak az NBA játékosaik. Szóval az a nagyon érdekes a Memphisnél, hogy milyen szempontból pánikolunk, mert lassan én azt látom, hogy ez a csapat, ezzel minden rossz megtörtént, ami megtörtént itt a szezon elején, és ez nyilván tavaly kezdődött Jamorant ökörködései miatt. És ugye az volt a munkateória, hogy úgy fogalmazzak, hogy valahogy ennek a csapatnak 50% környékén kéne maradnia, amíg Morant nem tér vissza, és akkor utána pedig egy nagyobb runt tolhatnak. Na, a jelenlegi kilátások mondjuk az első 25 meccsre egy 6-19 nagyjából, és lehet, hogy azzal még szerencsések, hogyha ez bekövetkezik. Na most azért ez nem lehetetlen, de a 6-19 az olyan, hogy onnan nem mászol vissza. Szóval én azt gondolom, hogy a Memphisnél csak azért négyes ez a dolog, és csak azért nem ütögeti ödönke kalapáccsal a pánik gombot, és simán csak megnyomják, mert igazából még mindig fiatal a csapat, igazából, hogyha véletlenül egy top 10-es draft pick jön ebben az évben, hiába úgy, hogy gyengébb a draft, azért nyilvánvalóan be lehet találni, ez elég valószínű, és hogyha nem is újabb franchise player-t szereznek, de lehet nekik nem is az kell, hanem egy jó kiegészítőt, akkor emiatt még azt mondom, hogy igazából egy ilyen év bele kell, hogy férjen az egész ilyen növekedési horizontba. De ugyanakkor az, hogy például Jaren Jackson Jr. mennyire nagy a kabát, amikor támadásban szinte első, de legalább második opciónak kéne lennie, amikor egyedül kellene megoldania a védekezést és a lepattanózást, és ez láthatóan nem ment neki ugye a világbajnokságon sem, és láthatóan nem megy neki most sem, noha nem a lepattanózás egyébként a Memphis legordítóbb problémája, tehát nyilván támadásban kell ezeket keresnünk, de például Jaren Jackson Jr. teljesítménye önmagában ok szerintem a pánikra. És persze nem kell őt most eltemetni 10 pár meccs után, és nem is olyan szörnyű, tehát nem nagyon rossz, vagy ilyesmi, csak nem tudta megugrani azt a szintet, amit most meg kellett volna ahhoz, hogy ez a csapat valamennyire tartsa magát. Desmond Bane mindent megtesz, azt gondolom, hogy ott nincs ok a pánikra, viszont ez a David Ruddy, Larevia, kicsit ide venném Zaire Williams-t is, akinek voltak jó meccsei, de közben mondjuk az csak minden harmadik, és a másik kettőn totál nulla, az, hogy azok a fiatalok, akikbe beleinvestáltak, akiért egy Meltont elcseréltek például, azok mennyire nem működnek, és abszolút nem tűnnek olyan játékosnak, akik később majd az NBA döntőjébe vágyó Grizzlies, ha egyszer eljön ez a pillanat, rotációjába benne lesznek. Az, hogy a Smart csere nem sül el egyelőre jól, és nem csak a sérülése miatt mondom, hiszen Smart se védekezésben nem tudja a korábbi szintjét megközelíteni sem, támadásban pedig mind szervező totálisan megbukott, azt gondolom ezt az első pár meccs alapján is kimerem jelenteni. Szóval, hogy itt nagyon rosszul sültek el a dolgok, és most visszanézve az elmúlt 2 év GM-i tevékenységére, most aztán lehetne kritizálni az elmúlt időkben inkább nagyon dicsért Zach Kleiment, mert a drafton is rosszul választott, rossz döntéseket hozott, és még a Marcus Smart csere is egy kicsit besülni látszik. Úgyhogy szerintem 4-es, és én megnyomom a pánik gombot.
Én is megnyomom, egyértelműen. Azt hiszem, hogy mindegyiküknél megnyomjuk a mai adásban, max a fokozata kérdés. A Memphisnél a szezon előtt, miután Jaat ugye eltiltották fegyveres vloggerkedés miatt, volt azért abszolút oka az önbizalomra, mert korábbi hosszú periódusokban is akár azt mutatták meg, hogy egyrészt Morant nélkül is jók tudnak lenni, az alapszakaszban mindenképp. Másrészt pedig volt egy csomó olyan belső fejlődés faktor, amiben tényleg bízhattunk. Melyek voltak ezek? Desmond Bane ugye Morant hiányában nagyon szépen magához öleli az első számú scoring opció szerepét nagyobb usage-el, workload-dal, mint eddig bármikor a karrierje során, anélkül nagyot esne vissza a hatékonysága, és ez az egyetlen faktor talán, amit eddig látunk.
Igen.
És ez az, ami helyjel közebb bejön. A másik az volt, hogy Jaren Jackson Jr. jól tér majd vissza az NBA-be az egyébként hát minimum pocsék, de inkább borzasztó VB-jéről, és megmutatja azt a belső fejlődési faktort, amiben nála szintén bíztunk, és építeni tud a tavalyi évvédője szezonon. Marcus Smart ugye, aki gyakorlatilag Dillon Brooks szerepét vette volna át, mint ugye, vagy vette is át, mint ez a point of attack védő, az agresszív periméter védőd, és bizonyos szempontból szerintem Tyus Jones szerepét is úgymond egy személyben, és benne is abszolút bíztunk, hogy erre képes is lehet. Na ő sem működik ebben annyira jól, mint amennyire vártuk, de talán még mindig a második legkevésbé rossz faktor. Ami viszont teljesen borzasztó az az, hogy a Memphisnek a 22 éves, vagy 22 év alatti magja, ami ugye Ziara Williams, David Ruddy, Santi Aldama, Larevia, de még Lofton Juniort is ide vehetjük. Arra számítottunk, hogy valamelyikük majd, nyilván nem arra, hogy mindegyik jó lesz, de arra számítottunk, hogy valaki majd élni tud azzal a megnyíló lehetőséggel, ami a frontcourtban ugye keletkezett. Először ugye Brandon Clark sérülésével, aztán sajnos ugye Adamsről kiderült, hogy nem fog tudni visszatérni abból a sérülésből, amit az előző szezon végén szerzett, olyannyira nem, hogy mondjuk az All-Star szünet után vagy közelében, hanem egyáltalán nem. És ez pedig ugye olyan lehetőséget teremtett ennek az ötösnek, amit hát ha nem is ilyen körülmények mentén, de ők maguk kérték volna. Azt mondták nyilván fiatal NBA játékosok, ide nekem az oroszlán, és hát megkapták az oroszlánt, és az oroszlán kicsinálta mindet eddig nagyon csúnyán.
Igen, amit Zaire Williams és Santi Aldama a kettő olyan játékos, akiről elhiszem, hogy ebből még lesz valami, mert ők nekik legalább időnként vannak felvillanásaik. David Ruddy egy rohadt idegesítő játékos egyébként, tehát hogy az a küzdés, ami benne van, meg az a motor, az mindig eredményez ugye jó dolgokat. És mondjuk 2 ilyen labdaszerzés, meg 3 fontos lepattanó után jön 2 kihagyott 1-0 zicser, vagy tényleg ez, amikor bemegy, megcsinálja a nehezét, és így átdobja a gyűrű. amikor arra vársz, hogy dob már be a triplát, és egyszer csak bedobja, és ugyanezzel a lendülettel elhajítja a következő hármat is, és esélye sincs. Szóval, hogy ez tipikusan az a játékos, aki olyan szinten inkonzisztens, pedig van egy rohadt jó motorja, és egy állandó küzdése, és emiatt a védekezése is jobbnak tűnik sokkal, mint amilyen. Lerévia teljesen el kell, hogy temessem, és őt meg egy dolog miatt, azért, mert gyakorlatilag ez az ember azért van itt az NBA-ben, és azért választották ki a 19. helyen, mert jó triplázó. Most már nagyon durva adatmennyiség mondatja velünk azt, hogy nem jó triplázó. Tök jó, hogy mondjuk másban fejlődik, de azért, hogyha őt ez nem tartja a pályán, akkor semmi más nem fogja. És említetted Kenneth Lofton Jr.-t. Az a helyzet, hogy nagyon jól néz ki, amikor felpakolják. Tavaly is jól nézett ki, amikor felpakolták garbage time-ban, és tudod, így hirtelen 5 perc alatt 12 pontot felpakol, meg 4 lepattanót, de amikor NBA kezdő, meg NBA csereszintű játékosokkal van szemben, akkor a pontszerzésben is szenved. Az egyetlen olyan dolog, amire azt gondoltuk, hogy azt bárki ellen fogja tudni hozni, mert elvileg tud dobni is mindenhonnan, jó a posztapja, stb. Védekezésben is szenved természetesen. Hát ugye ez a testalkat, ezzel csak Zion tud mozogni, de igazából még ő se. Oké, akkor én még egy dolgot tennék hozzá a Memphishez. Az, hogy mekkorát csődölt ez az új felfogás támadásban. Ugye a Memphisnél az volt a mondás a szezon elején, hogy kicsit modernizálni kellene a támadójátékunkat. Szerintem ezt a kényszer is szülte, mert az előző támadójátéknak ugye nagyon fontos faktora volt egyrészt az, hogy Jamoranttel betörsz, és a festéken belül próbálsz érvényesülni, és ugyan Tyus Jonesra nem így gondolunk, de ő talán a legjobb flótere van az egész ligában, vagy mondjuk top 5, tehát gyakorlatilag ő is ezt csinálta egy pick and roll után, csak nem ment el a gyűrűig, meg nem próbált zsákolni, hanem flóter dobott, és a másik faktor pedig a támadó lepattanózás volt Steven Adams-szel és Brandon Clark-kal. Na most láthatjuk, hogy a felsorolt játékosokból egyik sem áll ezért vagy azért rendelkezésre, van, aki már nincs is ott. Tehát lehet, hogy a kényszer szülte, de azt mondták, hogy egy modernebb offenszre át akarnak állni, amiben sokkal több tripla van, sokkal több five out, és aztán gyorsan kiderült, hogy ugye példának okáért Tillman erre totálisan alkalmatlan. Tehát, hogy nagyon jó, hogy vele védekezésben meg lepattanozásban jók, de az, hogy Tillman áll a sarokba és dobálja a triplákat, ezt nagyjából ebben a keretben a magasokat tekintve JJJ-vel és Santi Aldamával a pályán lehet csak megvalósítani. De a Memphis elkezdett rohadt sok triplát is rádobni. És valahogy ennek nem volt ritmusa. Tehát, hogy vannak még ilyen csapatok, például a Brooklyn ugyanezt csinálja, csak bedobja őket. Nem volt meg ennek a ritmusa, igazából dobálták a triplákat, ráhányták, és az első adandó alkalommal, ami félüres volt, rögtön dobtak egy triplát belőle. Ez volt az első, nem tudom, 8 meccsen körülbelül. Egyáltalán nem támadták a festéket. Erről beszélek, és hát ezt a nagy fordulatot nem bírta ki a Memphis amúgy is akadozó támadójátéka, és jelenleg azt hiszem 28-ak támadásban. Teljesen besült ez a kísérlet, és kiderült, hogy még mindig fontos az NBA-ben az, hogy legyen valaki, aki tudja irányítani a csapatot, tud esetleg egy pick and roll-t, vagy legalább egy handoff-ból, tehát a pick and roll egy külön fajtájából, hát befele törekedni. És az sem rossz, hogyha nem tudsz five out-ot csinálni, mert nagyon kevés csapat tud, leginkább csak a Boston, de nem tudsz five out-ot csinálni, akkor az sem baj, hogyha van, aki eredményesen támadja a gyűrűt. Szóval csak ennyit akartam még hozzátenni. Jó sokat beszéltünk a Memphisről, úgyhogy bedobok egy másik csapatot. Szerinted, Zoli, a Charlotte Hornetsnek meg kell nyomnia a pánik gombot?
Hát az én listámon is rajta vannak, úgyhogy szerintem igen, meg kell nyomniuk.
És mivel támasztanád ezt alá?
Hát, ha külön játékelemeket kiemelünk, nyilván a védekezésük, ami 25. gyakorlatilag a 30-ból, tehát a legalsó harmadban van. A net ratingjük, ami gyakorlatilag 27. a 30 csapat közül. Külön a defensive ratingjük, hogyha csak számszerűleg nézed, akkor ugye 120.2 az 28. a 30 csapatból. És a problémájuk az, hogy ha megnézed a statokat, az expected win-loss arány, tehát a várható győzelem és vereség aránya, az igazából rosszabb, mint a tényleges mérlegük. Tehát a statok és az elemzés alapján nekik igazából nem 5-9-re kéne állniuk, hanem 4-10-re. De ha csak azt nézem, hogy beraksz egy, és nem akarok erre féladást szánni, de az, hogy beraksz egy Miles Bridges-t, és visszarakod a csapatba, hát mi az, ha nem arra egy jelzés, hogy igen, pánikolsz, és úgy gondolod, hogy nem leszel jó csapat idén sem. LaMelo-ból az egyetlen igazán pozitív jelenlét, és ő is az elmúlt 2,5 hétben, előtte ő is gyengén kezdte a szezon, de ő az egyetlen, aki tényleg, akiről érzed azt, hogy sokkal-sokkal jobb játékos, mint ez a csapat. Persze mondhatjátok most majd, nyilván mondjátok is majd néhány a Miles Bridges statjait, igen, egyébként tök jól szállt be, tök jól szállt vissza, csak a kosárlabda dolgokat nézzük, a boxscore statjaiban nem tudsz belekötni, de na, értitek.
Én azt gondolom, hogy a Charlotte Hornetsnél csak rajta tartom a kezem a pánik gombon, tehát hármast mondanék csak. Mégpedig azért, mert ha tényleg csak kosárlabdát nézzük, akkor az elképesztő formában lendülő Ball, a visszatérő Bridges, az, hogy Gordon Hayward rendelkezésre áll, az, hogy még a sérüléseket is átvészelve most a legutóbbi két meccset megnyerték, mert ugye most már PJ Washington is megsérült, meg Rozier és hol van, hol nincs. Felfele ível ez a csapat, és ennek jobbnak is kell lennie. Tehát ugye Mark Williamsről kezd kiderülni, hogy egy ilyen nem is védekezésben, de támadásban egy ilyen DeAndre Jordan-szerű hatékonyságot hoz. Na most DeAndre Jordan nem a támadó fenoménok egyike az elmúlt 20 évből, de azért azt tudjuk, hogy a hatékonysági mutatókat azokat mindig vezette, mert gyakorlatilag bárhova fellöbölhetted a labdát, behúzta. Ez egy nagyon hasznos dolog, hogyha olyan irányítód van, mint Ball. Én azt hiszem, hogy ennek a csapatnak, hogyha itt Washington, Rozier és mellesleg Cody Martin is visszatér, akkor összességében ennél feljebb kell, hogy legyen a mérce, és nem csodálkoznék, hogyha a Hornets még visszakaparná magát a play-in arc közelében legalább. Szóval egyetértek nagyjából azokkal, amit mondtál, de azért nem pánikolnék, mert azt várom, sőt, hát úgymond az a logikus, hogy ennél egy picit jobbak. A másik, ami érdekes velük kapcsolatban szerintem, hogy ami viszont okot ad a pánikra, az az, hogy nagyon nehezen látszik az, hogy még plusz talent beinjekciózása nélkül, hogy a francba tudja a következő lépést megtenni ez a csapat. Mert mondjuk a legeslegjobb kifutás, belső fejlődés, mindenki rendelkezésre áll, Miles Bridges valahogy megszelídülés, az egész NBA visszafogadja, most az ő szempontukból, vagy leginkább Bridges szempontjából mondom ezt, hogy a legjobb eset, mert amúgy hasonló véleményen vagyok, mint te, ahogy sokszor kifejtettem, de ennek a csapatnak akkor sincsen a playoff első körénél feljebb a plafonja valószínűleg. És azért vagyok kíváncsi arra, hogy ők megnyomják-e a pánik gombot, és nem csak rajta tartják a kezüket, mert akkor szerintem ők majd cserélni szeretnének. Azért a Hornetsnek vannak eszetjeik, és kíváncsi leszek rá, hogy ha nagy sztárért nem is tudnak bemenni, mert ott egy New York, egy OKC eszetben nagyon veri őket. De hogy mit tudom én, egy Alex Caruso, most beszélgettem a Hornets csoportban például róla, egy Alex Caruso-ra ők rámennek-e, hogyha a hamarosan szóba kerülő Bulls hát felrobbantja a csapatot. Szóval a legfontosabb velük kapcsolatban, hogy ők mit akarnak, és szemlátomást ők abban a hitben vannak, hogy összeszedték a fiatal magjukat, és most irány felfelé. Amit minden NBA franchise így csinál, csak picit a plafonnak a felemelése hiányzik nekem, és ha innen nézem, akkor meg jobban hajlok arra, amit te mondtál, hogy négyes, hogy meg kéne nyomni a pánik gombot.
Nem rosszak az asszetjeik egyébként, bár a 24-es pikjük az ilyen érdekes, mert az ilyen vetésforgóban ment így össze-vissza, először a Knicks, utána a Knox Atlanta cserében, aztán ugye a DeJounte Murray cserében ment tovább az a pick, és így potenciálisan ugye vagy az övék lesz, vagy nem. És 25-ig egészen ugye lottery védett ez a pick, tehát úgy nem tudják elveszíteni, hogyha benne lesznek a lotteriben. Szóval ebből a szempontból megvan ez az eszet is. Hogy egyébként milyen eszetjék vannak összességében, hát nem rosszak, de nem is nagyon jók. Én azt mondanám, hogy ez kicsit azért ilyen középszer. És belső fejlődésre nyilván mindig van lehetőség. LaMelo Ballban szerintem benne van az, hogy stabilan top 20-as játékos legyen. Nem tudom, hogy arra van esélye, hogy top 10-es játékos legyen. Lehet, hogy majd egy ponton igen, de nem a mai ligában szerintem, amikor még van egy-két olyan sztár, akik relatíve közel elit teljesítményt tudnak nyújtani. Egyébként ez a roster számomra nem valami izgalmas. Tehát még Mark Williamsre is azt mondom, hogy védekezésben a dobás blokkoláson kívül ő azért egy nagy kérdőjel, és nem mutat annyit, amennyit én várnék egy ilyen típusú centertől, még akkor is, hogyha elég korán van. Nyilván ugye Brandon Millerrel kapcsolatban én nagyon pozitív véleménye vagyok, ami a játékát illeti, és LaMelo Ball, Brandon Miller duóban itt Williams-t én kihagynám. Látok annyi fantáziát, hogy ez stabilan egy playoff csapat lehet majd 3-4 év múlva, de ahhoz szerintem kellene még vagy jó játékosokat draftolni, vagy hozni egy nagyon jó támadásban lehet, hogy harmadik opciót, de egy olyan játékost, aki elitvédés, aki össze tudja rántani ezt a védekezést. Egy fiatal Draymond Green, az nem lenne rosszabb a csapatban se, bár mondjuk nyilván ezzel a másik 29 is. Egyetértene beleértve a Warriors-t is.
Hát igen. Habár Warriors, milyen szinten nyomogatnád a pánik gombot a Golden State-nél?
Én ötös abszolút, és ki is fejtem, hogy miért. Felírtam magamnak öt nagy faktort. Az egyik természetesen az, hogy az ő alap úgynevezett bread and butter játékuk, tehát a kenyér és a vaj is, tehát a minden, ami a Sandóhoz kell, nekik teljesen nem működik idén, és én nem feltétlenül csak rendszer problémát, vagy rossz formát, vagy gyenge kezdést látok ebben, hanem azokat a faktorokat is, amikről majd mindjárt beszélek egy kicsit. Tavaly ugye még nagyon jó triplázó csapat voltak, 38,5%, akkor lehetne amellett érvelni, és ilyenkor szoktunk mi is akár, biztos a misszánkban is hangzott már el ilyen, hogy hát 5-6 hónapja még tök jól ment nekik, akkor most nehogy már 5 hónap alatt elfelejtsenek triplázni, de sajnos az NBA-ben, főleg öreg csapatoknál, az ilyen zuhanások, azok sokszor tényleg zuhanások, tehát nem egy ilyen szép kis ejtőernyős leereszkedés, ahol biztonságosan leérsz, hanem platty. És én abszolút el tudom képzelni, hogy ez ilyen platty legyen, és ennél a csapatnál a mostani 34,8%-uk, ami a 21. helyre elég, az nyilván fog még feljebb menni, de ennek a csapatnak már akkor vége, hogyha ilyen 12., 13. vagy 14. legjobb triplázó csapat. Tehát nem elég, hogy javulniuk kell, hanem nekik szerintem top 5-ben kell lenni ezzel az életkorral, ezzel a játékstílussal, olyan magas ember nélkül, aki úgy igazán veszélyes lehetne a festékben, olyan periméter játékosok nélkül, akik igazán nyomást tudnának helyezni a festékre, egyszerűen vagy jól dobsz, vagy meghalsz. Ennyi. Ez a két opció van.
És gondolom, te sem kergetsz már olyan illúziókat, hogy a Warriors még egyszer valaha, nem tudom, top 5-ös védekezéssel áll elő.
Nem kergetek ilyen illúziót, de hozzáteszem, hogy ez a rendszer azért annyira jó, hogy még mindig azt mondom, hogy ez a játék elem az, amiben ők egyik napról a másikra még mindig lehozhatnak ugye jó mérkőzéseket. Nem esett szét teljesen a védekezésük egyébként erre szezonra. Érdekes módon úgy indultak neki az évnek, hogy a védekezés az első néhány mérkőzésen egészen jó volt, és a támadás volt, ami stabilan nem volt túl jó, és ugye most a védekezésük leesett a 16. helyre, a támadójátékuk pedig 13. helyen van, ami nekik azért nyilván nem elég, se egyik oldalon sem, a másik oldalon sem. Ők egyszerűen nem tudják azt az identitást hozni, ha ők ez a csapat. Ez egy középszerű csapat, és itt szerintem rosszabb is a jelenlegi csapat annál, mint amilyen a mérlegük, és rosszabb is annál, mint amit esetleg várnál egy támadásban 13. helyzet és védekezésben 16. helyzet csapattól.
Itt én gyorsan hozzátenném azt, hogy a Warriors játszotta a legtöbb clutch meccset, viszont 6-6-ra állnak, tehát 12 clutch meccsből 6-6-ra állnak. Ez az, amikor nem tudsz arra mutogatni, hogy a clutchban volt nagy szerencsénk, mint a Dallasnak. Tehát itt nincs mire mutogatni, ez a 6-6, ez azt mutatja, hogy nagyjából azért itt a helyük, ahol most vannak.
Igen, és egyértelmű az, hogy Steph Currynek nincsen segítsége, ugye a Splash Brothersből jelenleg ugye ilyen Splash Only Childról beszéltünk, tehát egyedül maradt, mint tesó. Ő 30,7 pontot átlagol a szezonban, jó százalékokkal, nagyon jó hatékonysággal. A második legjobb szkórerük az a Klay Thompson, aki 14,6 pontot átlagol, és sose nézett ki rosszabbul. 12 egy tucat meccsbe tellett, mire valaki ebből a csapatból 20 pontot tudott dobni Curryn kívül idén. Ez egy hihetetlen what the fuck statisztika.
És az a Wiggins volt, aki óriási szenvedést és karrierje legrosszabb szezonját hozza eddig.
Így van. És Michael Jordan nem a jó bullszálig, hanem Michael Jordan első kokainos bullszáig kell visszamenni a 87-88-as szezonig, hogy találjunk egy ilyen sorozatot. Ott is egyel kevesebb 11 meccsre volt szüksége valamelyik szerencsétlennek, hogy ő is be tudjon tenni 20 pontot a közösbe. CP3 bőven 40% alatt dob a mezőnyből, nem triplából. Wiggins 40% alatt dob a mezőnyből. Kuminga 40% alatt dob a mezőnyből, megint csak nem triplából. A legnagyobb faktor még az szerintem, hogy Klay Thompson tényleg most már nem rosszul néz ki, hanem nagyon-nagyon rosszul néz ki, a minap megint persze lenyilatkozta. Tök értetően, meg egyébként tök szimpatikus az a tulajdonsága, hogy neki ilyen annyira ilyen never die attitűdje van, amiért tényleg csak tisztelni lehet őt, de már nem az a játékos. És az a durva, hogy tavaly ugye 21 pontot átlagolt, úgy, hogy 40%-kal triplázott, valami 10-11 kísérlettel, ha jól emlékszem, és már az is net negatív szezon volt. Úgy, hogy tripla kísérlet, tripla százalék, és pontszerzői stat tekintetében fénykorát idézte. De már akkor net negatív volt. Most akkor képzeljük el, hogy milyen jelenlét van a pályán, amikor már nem megy neki a dobás sem. Olyanokat csinált 1/8 a Detroit ellen, vagy 3/11 a nyitó fordulóban a Suns ellen. Tehát tőle szinte soha nem látunk ilyeneket. És a legnagyobb probléma az, hogy egyszerűen öregek. A harmadik legidősebb csapat az NBA-ben. A modern NBA-ben a csapatok igazán öreg rosterrel nem nyernek. Igazából a 2022-es győzelem az az egyik legkülönlegesebb, legimpresszívebb bajnoki cím szerintem, amit valaha megnyert egy csapat, és az Curry örökségét olyan szintre rakta, hogy hihetetlen, top 10-ben van most már elég sok embernél, valószínűleg én is oda sorolnám, de az tényleg egy csoda volt, és egyszerűen tényleg a modern NBA-ben nem nyernek öreg csapatok, ennyire öreg csapatok meg főleg nem, ahol gyakorlatilag Paul ugye 38, Curry 35, Clay 33, de hát a két súlyos sérüléssel lehetne akár 40 is, ez van. Kuminga meg nem annyira jó, és a fiatalok nem annyira jók, hogy ezt ellensúlyozzák, úgyhogy nekem azt se lehetne meg, ha hát play-inbe azért oda fognak jutni, de kizárólagnak tartom, hogy már a tavalyi menetelést is megismételjék.
Igen, szóval itt a pánik gomba azért ötös, és azért ödönke ütik a lapáccsal, mert a Golden State Warriors teljesen érthetően egyébként még a következő bajnoki címet kergeti, mert most mit csinálsz egy ilyen rosterrel, ahol még nagyon sokat keresnek azok a sztárok, akikből már csak egy igazán jó. Draymond Green én szerintem esik vissza, és az, hogy most kiesett, és rögtön visszaesett a védekezésük, mutatja, hogy persze, ebben ő még mindig emel a csapaton, de már messze nem annyit. Már messze nem annyit, mint akár tavaly, ami szerintem egy kifejezetten jó védekező szezonja volt még mindig, annyira, hogy ugye nálam még ott a Defensive Player of the Year szűk listán is szóba jött, tehát ha ő ebben visszaesik, hát támadásban már ne várjunk megújulást tőle, és őszintén szólva egy picit azt érzem, hogy neki az, hogy fizikailag lépésről lépésre egyre rosszabb, sokkal több ilyen botrányt is eredményez, mert sokkal többször, tehát már nem szedi például úgy a lepattanókat, nagyon jó lepattanózó volt, főleg a magasságához nézve, de hogyha négyes posztra vesszük őt, akkor úgy is. Például ez is kezd megszűnni. Tehát itt akkor viszont egyre több ilyen durvaság is lesz, és ennek szerintem nagyon csúnya vége lehet. A másik kérdés pedig az, hogy hát Klay Thompsonnal nem csoda, hogy nem sikerült megegyezni a Golden State-nek, mert Klay Thompson azért szeretné bekérni azt a pénzt, ami a legacy, ami az öröksége miatt jár, csak ugye most van egy új GM, és ez az új GM lehet, hogy azt mondja, még akkor is a Dunleavy is már jó ideje a csapat kötelékeiben van, hogy hát én nem nagyon szeretném ezt a következő, akár csak, mit tudom én, 3 év 80 milliós szerződést is odaadni Klay Thompsonnak ez alapján, amit eddig látok. Szóval igen, ötös, de nyilván a Golden State magasra helyezett mércéhez képest ötös. Egyébként ahova vártuk őket, annál egy kicsit vannak lejjebb, az alapján mondjuk 3-as a sztori, és nyilván lehetne picit érvelni amellett, hogy Wiggins azért ennél csak jobb formában tud lenni, mert eddig ugye tragikus elől hátul, hogy Klay Thompsonnak, ha más nem, legalább a triplák elkezdenek majd beesni. Igen, és akkor lesz 50% környéki ez a csapat, vagy kicsit a fölötte. Szóval azért itt az alapszakasz, értem, hogy nem annyira fontos, de azért nem ártana bejutni a playoffba. Úgyhogy ezért egyetértek az ötössel. Hozok egy másik csapatot, Zoli, a San Antonio Spurs nálad megnyomja a pánik gombot.
Gondolkodtam rajtuk, de ismeritek a mentalitásomat. Attól még, mert van egy fiatal őstehetséged, attól még nyomjál már még egy-két évet, és számomra abszolút nem probléma, hogy rosszak. Hozzáteszem, és itt egyébként egy érdekes faktor, most előkerült ugye Popnak ezzel a szerintem nagyon furcsa mikrofon ragadásával, amikor, és a mikrofon ragadás, ez nem áthallásos, nem valakinek a micsodáját kapta, hanem ténylegesen megfogta a mikrofont a meccsükön, és ugye kiszólt.
Mint Rudy Gobert annó.
Mint Rudy Gobert, igen. Hanem ténylegesen kiszólt a közönségnek, hogy hát ne fújjatok már. Nem akarok belemenni, mert ugye Facebookon a nagy NBA 20 ezres csoportban is volt egy kommentem erről, meg Szaniszló Csabinál is volt egy kommentem, ő is írt egy posztot ezzel kapcsolatban. Szóval számomra nem szimpatikus, amit Pop csinált, és szerintem kicsit szereptévesztésben volt, de érdekes módon RealGM-en és egyéb fórumokon, Twitteren, Reddit-en most olvastam pár véleményt, és meglepően magas százaléka a Spurs fanoknak, úgy van vele, képzeld, de Gábor, nem tudom, hogy tudta, de tényleg meglepően magas, és ez egyik legrosszabb titokban tartott titok, ha ennek így van értelme, hogy nagyon sok Spurs fan már nem szeretné Popot a csapat élén látni, és nagyon-nagyon sokan gondolják úgy, hogy neki már vissza kellett volna vonulnia, és hogy nem is feltétlenül jó az, hogy Wembyt ő edzi most, mert mindent ráhagy, mindent, tényleg mindent eldobhat Wemby, és vannak, akik úgy érzik, és tényleg nem is alacsony számban, akik most már egy fiatalabb, energikusabb, kemény kezű edzőt szeretnének. Nyilván ez hülye hangzik, mert hogyha a kemény kezű edzőket végigpörgetjük fejbe, akkor lehet, hogy Pop villan a fel első helyen, de valahogy tényleg más már ez a Pop valószínűleg, mint a 10 évvel ezelőtti, ami hát tök érthető lenne, mert hát 72 éves a csávó.
Én erre szeretnék rákötni, hogyha megengeded, mert én pont ezért megnyomnám a pánik gombot a Spursnél, ugyanis több dolog is van, de a legfontosabbat elmondtad, tehát nekem nagyon úgy tűnik, hogy hát Popovics most már, és ez azért évek óta tartó jelenség, a modern NBA-nek a követelményeit egyszerűen hát nem veszi figyelembe, vagy nem akarja figyelembe venni, minden esetre ez a csapat nem lehet 26. védekezésben, és ezt most ezzel kezdeném. A 26, azt úgy kell értenetek, kedves hallgatók, hogy nyilván vannak tírek, hogyha most a védekezési hatékonyságot nézzük, akkor azért nem mindegy, hogy mondjuk 25. vagy most hasamra ütök 115 bekapott ponttal 100 labda birtoklásra vetítve, és mondjuk a 26. az pedig már mondjuk 118-at kap. Tehát ott akkor van egy nagy ugrás. Na és pont ez a helyzet, csak most a pontos adatok nincsenek előttem, de azt is egy másodperc is megoldom. Szóval igen, hogy ugye a Dallas Mavericks és az Atlanta Hawks még ilyen 117,3, illetve a Hawks már 118,2, de aztán ez az alsó mezőny, ez a Spurs-el kezdődik 119,2 és 120,4 között. Tehát a Spurs egy rossz meccsre van attól, hogy ez a 26. hely, ez 30. legyen, ezt akarom mondani, és hogy följebb menjen ezen a listán, ahhoz viszont sok jó meccs kéne. Tehát magyarán a 26. helyet úgy ki lehet kezelni, hogy gyakorlatilag a liga egyik legrosszabb, hanem a legrosszabb védekezését látjuk. Egy olyan csapattól, ahol van egy olyan rookie, akinek egyértelmű hatása van, egyébként mutatják ezt az advanced statok is, pozitívan védekezésre, de ahol egyébként van jó pár korrekt védő. Az, hogy mondjuk a Spurs-t azzal megvádoljuk, hogy itt mennyi szar védő van, és ők rohangálnak, és nem lehet velük jó védekezést összehozni, az abszolút nem igaz. Majd pedig, hogyha ez nem igaz, akkor meg kell kérdeznünk azt, hogy a rendszer ennyire rossz. És ugye a válaszunk az az lesz valószínűleg, hogy igen, a rendszer szörnyű, és ennek több oka van. Az egyik az például, amit mondtál, hogy Wemby és mások is mindent eldobálhatnak, például középtávolról, ez továbbra is tartja Popovics, középtávolról nálam dobálhatsz, ezek rossz dobások, nem mennek be, éppen ezért a támadó hatékonyság is visszaesik, és hogy az mennyire esik vissza. Nos, jelenleg gyakorlatilag tök utolsónak lehetne őket nevezni, ha a Portland, amelyik ugye minden létező támadójátékosát elvesztette sérülés miatt, hogyha a Portland nem lenne még alattuk. Tehát egy nagyon rossz hatékonyságú támadásból az ellenfelek általában tudnak futni. És az ellenfelek futnak, a Spurs pedig nem fut vissza, szörnyű a transition védekezésük is, és így aztán védekezésben is a liga alja. Na most én azt gondolom, hogy a Spurs tehetsége jóval több, már most. Tehát Vessellel, Keldon Johnsonnal, Sohennel, olyan csereirányítóval, aki tavaly kezdett, már jóval jobb most támadásban is annál, mint hogy 29. legyen ez a csapat, védekezésben pedig egyenesen tragédiának tartom, hogy ott vannak a liga legaljában. És én most már csak Popovicsra tudok mutogatni, nem a játékosokra, már pedig, hogyha ez így marad, és Popovicsot ugye nem lehet elmozdítani, akkor itt egy losing culture alakul majd ki. Ami a Spurs-el kapcsolatban egészen elképzelhetetlennek tűnt az elmúlt 25 évben, úgyhogy én ezért nyomnám meg a pánik gombot. Ehhez bármit hozzáfűznél-e?
Így, hogy kibontottad, nem tudok nem egyet érteni. Tehát én nagyon-nagyon szerettem, meg szeretem is Popovicsot, hogy ő egy jelenség, de tényleg ezt látom, hogy ez igaz, tehát hogy elszaladt mellett a liga, ebből a szempontból legalábbis, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy a jelenlegi fiatal Spurs-re nem ő valószínűleg a legjobb ember. Lehet, hogyha egy veterán csapat élére odaraknád, mint a Lakers élére, lehet, hogy csodát csinálna velük, nem tudom. De nem úgy néz ki, hogy ennek a fiatal csapatnak és az új épülésnek annak ő kellene, hogy legyen az első számú vezetője már. Meglátjuk. Minden esetre a draft, még hogyha nem is lesz annyira erős draft, szerintem az hosszú távon azért nagyobb upside-ot látok egy, akár egy nagyon jó kiegészítő emberben, még a start nem is fognak húzni valószínűleg erről a draftról Wemby mellé, mint abba, hogy még egy év esetleg, és ugye ez Wemby első éve lesz, szóval még azért ne temessük majd ebből a culture szempontjából a srácot, szóval szerintem ott azért ezzel jól járnak, de igen, tehát kezd kialakulni egy egyértelmű tendencia, ami az biztos, hogy nem folytatódhat mondjuk 2-3 évig még. Szerintem ez azért még beleférhet, de utána már tényleg egyszerűen sokkal jobbnak kell lenniük, és egy csomó minden másképp kell csinálniuk. Elsősorban itt ugye a rendszerre gondolok.
Én hoztam egy másik csapatot, amelyik egyébként hát konkrétan ötös szintű pánikra alkalmas, ez pedig a Chicago Bulls. Nem tudom, mit gondolsz róluk.
Valószínűleg egyre gondolunk.
Aha. Na már csak azért is kérdezem, mert a Chicago Bullsnál azért egy nagyon érdekes kettősség is jelen van, de nem csak a rossz rajt az, ami miatt pánikolni kell náluk, hanem ugye volt nekik egy nagyon érdekes elvárásuk a szezon előtt, mégpedig az, hogy hát igen, Ball még mindig nincs, de hogy azért ők megpróbálnak küzdeni a playoffért, és megkeresik azt a régi dicsfényt, ami egy fél évig világított a fejük fölött, ugye.
Én láttam két olyan cikket, ami kikérte magának, hogy a Bulls mindenki leírja, és hogy mindenki ugye vesztes szezont vár a Bullstól, de hogy nem ők igazából jók lesznek, hát nem úgy tűnik egyelőre.
Nagyon komoly problémájuk van egyébként támadásban. Úgy mondanám, hogy igazából ez az alapból rozog a szerkezet, most kezd így magába roskadni. Erre ugye Levin még cserét kért, ami azért is érdekes, mert ő eddig egészen tragikus, és tulajdonképpen csak védekezésben tudják valamennyire tartani magukat, de ott se annyira, mint ahogy én például vártam. Tehát azért én azt gondoltam, hogy ez továbbra is egy jól védekező, akár top 10-es védekező csapat lehet, hát most a középmezőnyben vannak. Szóval ami látszik nagyon, hogy itt gyakorlatilag a belső fejlődés az nem történik meg. Tehát se Williamsnél, Kobe White egy kicsit jobb most idénre, mint tavaly, de nem tudom, Eyo Dosunmu. Tehát, hogy a fiataljaik nem fejlődnek, az idős játékosaik, vagy a veterán játékosaik, fogalmazzunk így, mert Levi még nem idős, pedig hát rosszabb szezont hoznak, mint tavaly. Szóval így azért rohadt nehéz.
Nem tudom, hogy segít vagy árt, de valószínűleg inkább árt, hogy ugye csiga lassúsággal a saját 90-es évekbeli zseniális csapatukat megidézve 95-ös pace-szel, 95,9-essel pontosan, tök utolsók a ligában. A net rating alapján 23-ak a 30-ból, az SRS alapján 23-ak a 30-ból, az offensive rating 27-ek a 30-ból, és az expected win-loss arány az ugye, tehát amit várni lehetett, amit az algoritmus kiszámolt nekik, mint mérleg, az 6-10, szóval sehogy és semmilyen mérőszám alapján nem néznek ki jól. Hogyha kellene mondanunk egy csapatot, amelyik talán a leginkább bolyong így egy helybe, vagy köröz egy helybe irány nélkül, az valószínűleg a Chicago Bulls lenne torony magasan a ligában. A jó hír az, hogy van ebből kilábalás, és nagyon egyszerű a kilábalás ebből, az, hogy felrobbantod a csapatot, és tényleg minden jel erre utal, és azt hiszem a szezon előtti tippünk, hogy melyik csapatot robbantják fel, azok is valószínűleg voltak.
Hát vagy a Bulls, vagy a Raptors, de admi biztos, hogy amíg a csapatvezetősége, meg szerintem az edzői stáb mondjuk ödönként hívja segítségül meg a kalapácsot, hogy nyomkodják a pánik gombot, közben a szurkolók és a franchise-ért aggódók, azok pedig nem a pánik gombot nyomogatják, hanem a pezsgőt bontogatják, mert ugye Levin csere kérelme azt jelenti, ha őt valahogy el tudod cserélni, akkor a lejáró DeRozant is el akarod cserélni, mi értelme meghosszabbítani, és bár a Vucevic hosszabbítás továbbra sem néz ki túl jól, de nem az ő szerződése, és különösen nem az ő játéka lesz az, ami megakadályozza, hogy esetleg átmenjenek egy tankba, amit aztán még jövőre is lehet folytatni, úgyhogy bizarr módon a busznál megnyomjuk a pánik gombot, de közben örülünk.
Igen, mert tényleg ennél csak egy rosszabb lenne, ha éppen ilyen egy-két meccsel tanyáznának 50% alatt, és láttunk volna biztató jeleket. Szerencsére nem ez a helyzet, és tényleg el kell engedni ezt a dolgot. Úgy fogunk emlékezni erre a buszra, hogy nem fogunk rájuk emlékezni, de amíg még elfelejtjük őket, addig arra fogunk emlékezni, hogy az első másfél hónapban ez a Karnisovas féle új csapat, ez elhitette velünk, hogy ők nagyon jók lehetnek, aztán ott sajnos ment minden.
És milyen nagy lehetőség az, Zoli, hogy Karnisovas még ugye nincs olyan régóta ott, úgyhogy nem kell attól tartani talán, hogy a tulajdonosok a takarítótól kezdve a GM-ig mindenkit kirúgnak, és tehát hogyha elmennek egy rebuild irányba, szerintem még lesz türelem, és még velük ez a stáb, ez a GM gárda megpróbálhatja.
Abszolút, csak edzőt kell cserélni. Egyébként Donovan nem rossz edző, de nem hiszem, hogy őt akarnád választani egy újjáépülő csapat mellé. Bele kell állni ebbe az irányba egyértelműen. Szerintem a Bulls nézői kitartanak majd mellettük, ugye most is az attendance számokat illetően elsők a ligában. Szóval a Bulls fanok, nagyon hardcore fanok kitartanak a csapat mellett. Jóban, rosszban tényleg, és azért volt a rossz évekből rengeteg most már. Kell tényleg egy normális rebuild, és egy olyan fiatal sztár, aki újra életet lehel ebbe a sportvárosba, mert egyébként az egyik legdurvább, tényleg legelkötelezettebb sportváros Chicago Amerikában, úgyhogy nem lesznek ők sokáig nagyon-nagyon rosszak, de tényleg kell egy kis szerencse is majd a drafton, ami nekik amúgy nem nagyon volt az elmúlt 20 évben.
Hát nem, de azért ez már több ennél, tehát ez sem egy jól draftoló csapat.
Már több is, igen. Azért, 20-25 év. Igen, úgy is több, hogy évben is, meg többről is van szó, igen.
Igen, szóval azért így utólag a Kobe White, Patrick Williams választások azért nagyon zúgósnak tűnnek. Ugye negyedik és hatodik helyen fordítva, de így. Egyetlen egy csapatról akarok még beszélni, az pedig a Utah Jazz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te rajta tartanád-e legalább a kezed a pánik gombon. Nem lehet nagyon tudni, hogy mit akar ez a franchise, csak egy azért hozom fel őket, mert egy nagyon furcsa limbóba vannak. Nekik igazából nem rossz az, hogyha most még draftolnak egy-kettő jót. Hát ez rendben van. Az a fura, hogy igazából azt nem tudom, hogy ha csak nem ezen a drafton nagyon belenyúlnak, hogy szerzik ők meg az első számú sztárjukat. És nyilván a Rookie Watch-ban majd kibontam, hogy Keontae George azért mutat jó jeleket, de egyáltalán nem biztos, hogy ő lesz az. Tehát ebbe a pillanatban azért elég furcsa lenne még ezzel számolni, és Markkanen pedig fantasztikus szezont hoz, és jó is pattanózásban és támadásban is jó a Jazz, de hát olyan tragikusak védekezésben, hogy gyakorlatilag az dob ellenük 130-at, aki szembe jön, ha pedig így van, akkor annak nyilván meg lesz az eredménye a mérlegben, és hát meg is van. Szóval csak azt akarom mondani, hogy egy picit a kilátástalanság felé sodródik ez a franchise, és nem biztos, hogy rossz nekik most az, hogy még ezt az évet esetleg valamennyire letankolják, de nem nagyon látom az idei draft gyengessége miatt úgy igazán a kiutat, és a másik pedig az, hogy a Jazznél van egy nagyon jó edző, én szerintem azt telibe trafálták, és igazából nagyon szörnyű rosszak sem tudnak lenni egy ilyen jó edzővel. Az, hogy mondjuk Keontae George, Walker Kessler, meg mit tudom én, Ochayak Badzsi, szóval hogy ezek a srácok felnőnek, és lesz belőlük egy jó mag, az akkor már 28 vagy 29 éves Markkanennel, az most ebben a pillanatban nekem egy ilyen új Charlotte Hornetsnek tűnik, ha már emlegettük őket. Tehát, hogy nagyon kíváncsi leszek, hogy a franchise mit lép, mert nem igazán látszik az, hogy Danny Ainge még tovább akarja bontani ezt a csapatot. Te például elcserélnéd már Cannont ebben a szezonban?
Én abszolút elcserélném, és én azt hiszem tavaly is beszéltem erről sokszor, hogy a Jazz, amikor ugye elindult ezen a drasztikus újjáépülésen, és ráadásul olyan veteránokat tudott folyamatosan közül vetésforgóban szerezni, akikkel kapcsolatban szintén azt vártuk, hogy felsorolják az értéket, és majd úgy teljesen neki mennek a piacnak abból a szempontból, hogy mindenüket gyakorlatilag értékké váltják. Markkanen nyilván nem volt ennyire egyértelmű, mert ő korban még beleillene egy teljes új rebuildbe is akár. De én pontosan azért cserélném el Markkanent, mert neki soha a büdös életben nem lesz magasabban a csereértéke, és Markkanen a csapdajátékosok egyik legjobbja, de attól még csapdajátékos. És abból a szempontból a csapdajátékos, hogyha köré akarsz ugye felhúzni egy teljes rebuildet, és odaadod neki a kulcsokat a kezébe, szépen belenyomod. Hozzáteszem, én el tudok képzelni egy bajnok csapatot, ahol Markkanen a harmadik legjobb játékos, csak ahhoz meg...
És mondjuk a második scoring opció.
És a második scoring opció, így van. De hát ahhoz meg azért nagyon nagy szerencsének kell lenni a drafton, vagy oda hozni egy olyan free agentet, akit nem fogsz odahozni Salt Lake-be, mert ugye esélytelen, tudjuk. Tehát büdös életben nem volt náluk még komoly free agent szerintem, és nem is lesz valószínűleg soha, ha csak nem lesz az egyszer egy fehér amerikai szupersztár, aki mormon egyébként, és ott nőtt fel.
Hát kb. Ezt tudom én is elképzelni, az a baj, hogy ezt a képet, hogy megváltoztassák magukról, hát nem tudom, hogy hány év kell, mert nem a kis piacról beszéltél most, te sem, meg én sem. Szóval az a baj, hogy itt folyamatosan voltak olyan incidensek, ahol a fekete játékosoknak beszóltak. Az egésznek van a mormon vallásosság miatt egy ilyen furcsa szektás feelingje, és Salt Lake City pedig egyáltalán nem ilyen önmagában. Tehát most, ha valaki elmegy a városba, akkor az nem valami mormon központ. Tehát, hogy nem erről van szó, de a franchise-nak a történelme és a kinézete az egy kicsit ilyen. Szóval hát, necces. De mondjuk ezzel azért nem kell annyira törődni, mert free agentet már gyakorlatilag senki nem igazol, és cserélni meg lehet érte. Úgyhogy én ezért vagyok nagyon kíváncsi, hogy nem az lesz-e, hogy azt mondják, hogy elég jó ez a csapat, és ide most cserével akarunk valaki jót hozni, mert az viszont egy hibás lépésnek tűnne, de ne felejtsd el, Zoli, hogy van egy csomó assetjük. Tehát igazából ők versenybe tudnak szállni, hogyha egy közepes sztár felszabadul, azért simán.
Igen, és szerintem Collins is egyébként eddig abszolút pozitív eszett náluk. Nyilván soha nem lesz már Collinsnak sem olyan egy csereértéke, vagy neki már biztosan nem lesz olyan egy csereértéke, mint 3 éve volt talán, és Markkanennek meg valószínűleg soha nem lesz olyan magas újra, mint most. Tehát kéne lépni ezzel a 26 éves sráccal, én azt gondolom. Sexton nyilván az egy nagyon nehéz kérdés, tehát ő érte már nem tudsz komoly értéket kapni. Clarkson ugyanúgy nehéz kérdés, mert hát idén eddig annyira impact nélküli 18 pontot rak a pályára, hogy hihetetlen.
Amit talán őt el lehet cserélni, mert ugye most meghosszabbította a szerződését. Igen,
nyilván mindenkit el lehet cserélni, itt arra gondolunk, hogy kapatsz értéket. Tehát itt Clarkson
hát first-öt nem fognak adni.
Valószínűleg Clarkson nem adnának first-öt, igen. Én még látok olyan csapatot, amúgy, amely ezen a ponton adna egy darabot John Collinsért, egy darab first-öt. Lehet, hogy tévedek ebben, nem tudom.
Ez egy olyan teoretikus kérdés, ami egy kicsit ilyen Schrödinger macskája, hogy igen, én is el tudnám képzelni, hogy egy first-öt még adnak Collinsért, de amikor végignézem egyenként a csapatokat, akkor egyikről sem tudom elképzelni.
Igen, a szituáció lehet, hogy nincs ott jelenleg. Beszéltél Hardyról, csak nem nevesítetted, én is nagyon-nagyon kedvelem Hardyt. Azon túl, hogy egy nagyon kreatív edzőnek tűnik, a személyisége, a mentalitása az egy hihetetlen pozitív jelenlét. Nem tudom, láttad-e most a vicces mellékzönget, amikor mondták LeBronnak, hogy a Jazz főedzője fiatalabb nála, de egyébként nem csak a fiatalabb, de több mint egy évvel fiatalabb, tehát nem is olyan nagyon közeli a dolog. És lehet, hogy nem több mint egy évvel egyébként, de mindegy fiatalabb nála, és LeBron reakció egyébként vicces volt. Mondta, hogy damn. Igen, az durva, amikor egy főedző fiatalabb nálad. Hardyval szerintem lehetne csinálni egy teljes rebuildet, még akkor is, hogyha egyébként a mentalitásában nyilván nem illik bele annyira, ahogy nyilatkozik, amiket mond, az nem egy ilyen rebuilding edző, de hát ez nem úgy működik, hogy te akkor azt mondod, hogy oké, én soha büdös életben nem leszek rebuilding csapat edzője, hanem meg kell találni a pozitívumokat, és rá kell lépni erre az útra, el kell kötelezned magad. De hozzáteszem azt, hogy eddig azért kellően pozitívan rossz ez a csapat, és itt lehet, hogy a pánik gomb kontextusában már arról kell majd később gondolkodunk, hogy el tudják-e rontani, hogy túl sok mérkőzés nyernek majd a szezon során, és szerintem azért bennük meg lehet a potenciál erre, mert hogyha megnézzük azt, hogy kikkel versenyeznek majd, a Grizzlies biztos, hogy ki fog szállni ebből a versenyfutásból. A Warriors is azért annál jobb lesz. Tehát akikkel ők versenyeznek, az a Trailblazers, a Spurs nyugaton, és a Pistons és a Wizards keleten egyelőre, legjobb tudásunk szerint. Tehát
azért nem mondanám, azért, hogy van esélye a Jazznek ezt a négyest lenyomni. Tehát, hogy...
Biztos, hogy nincs mind a négy, de hát az esélytelen, igen, mert náluk, tehát eleve a Wizards-t nem fogod lenyomni, még szerintem a zsinórban 12-t veszítő Pistonsnak se lesz esélye lenyomni a Wizards, de a harmadik, negyedik, ötödik legrosszabb mérlegre nagyon jó esélye van most szerintem a Jazznek, és hát ezt kellene tartani, és akkor egy nagyon jó eszetet kiegészítem, mert legalább tudnál találni, vagy ha úgy gondolod, hogy okosabb vagy mindenkinél, és hát minden GM így gondolja, lehet, hogy meg tudod találni a következő drafton is azt a szupersztárt, amiből most biztos, hogy nem lesz sok, de lehet, hogy egy lesz valahol az első 15-ben, és amikor nincs egyértelműen kiemelkedő játékos, akkor nyilván nehezebb is megtalálni, viszont ha mondjuk van egy ilyen 6-8, vagy 5-től mondjuk 7-ig picked, lehet, hogy pont ott lesz, mert most senki nem lesz annyira okos, hogy egyértelműen tudja.
Hoztál le esetleg játékost? Mert én hoztam, és nekem a csapatok közül már senki nincs a pánik gomb közelében.
Én szegény Klét hoztam, szerintem ő most annyira egyértelműen ennek a listának az élére ugrott. Sajnálom a dolgot, mert egyébként kedvelem a csávot. A dobásának a szépsége az szerintem az egy különleges dolog. Steph-nél sokkal szebb dobása, mondjuk ez egyébként egy hülye említés, mert Steph-nek kifejezetten nincsen szép dobása. Amikor mondják azt, hogy a új leggyönyörűbb dobása Steph Curry-nek van, mindig röhögök, mert annyira nem tradicionális igazából. A legeredményesebb és a legjobb dobása messze neki van, de nem szép az a dobás, nekem nem mondja senki, hogy szép. Mindegy, és pofonok. Klének viszont tényleg szép dobása van, nem annyira szép, mint mondjuk egy Hornaceknek, de szép, vagy egy Mike Millernek, és minden jel arra utal tényleg, hogy ő done, mint impact játékos, és ráadásul az a baj, hogy nagyon, nagyon büszke még mindig, nagyon nagy az egója, és szegény hatalmasat fog csattani szerintem ezzel a szerződés hosszabbítással is. Tehát én még egy hetes olyanokat mondtam, és igazából nem akarok hülyeséget mondani, de talán Lala is megmondta, meg talán Mészáros Peti barátunk is, hogy még ők egész magas összeget láttak. Szerintem, ha tévedek, akkor elnézést, valahogy így remlik, lehet, hogy más valakiről írták. Minden esetre Real GM-en is olvastam azt, hogy hát 4% az annyira, hát Clay, ilyen, az lett volna 4% a home discount, még így a szezon elején. Hát hallod, most nem home discountokról fogunk szerintem beszélni két hónap múlva, hanem az kell, hogy számogatnod, hogy mennyit ér neked egy ilyen emocionális dolog. dolog, ha még ér valamit, de hát nem fogod azért ott tartani, mert hogy emocionálisan investált vagy ebben a nagy csapatba, ha idén már például be se jutnak mondjuk a rájátszásba, úgyhogy Clay a liga egyik legrosszabb játékosa, tehát hol, mire? Tehát akkor már nem is arról beszélünk, hogy mekkora összegért hozod vissza, hanem hogy mi a fenéért hoznád egyáltalán vissza, és mi értelme lenne visszahozni.
Hát különösen úgy, hogyha ez veszélyezteti, hogy a second apron fölé kerülsz, mert azért egy ilyen csapattal ne kerülj már a második apron fölé. Van egy játékos, tervezünk majd egy olyan adást, ahol beszélgetünk arról, hogy ki az, akit nagyon benéztünk az évek során, és ki az, akit nagyon láttunk jönni, és az egyik, akit te szerintem egészen biztosan a mellkasodra fogsz tűzni, az a játékos eléggé szenvedve kezdte szerintem ezt az évet, Darius Garlandról beszélek. Mit gondolsz? Korán van még pánikolni nála, ugye? Szinte minden mutatója rosszabb, mint tavaly, de nem annyira vészesen, hogy itt most tényleg rögtön azon gondolkodjon az ember, hogy mi történt vele, de ne felejtjük el, hogy Mitchell sem volt az összes meccsen, Garlandnak többször, hogy úgy mondjam, fel kellett volna lépnie, és ez eléggé elmaradt eddig, és ez a Cleveland támadó teljesítményében is meglátszik. Nyilván az se jó, hogy kevesebb triplát dob rá, és az se, hogy azt 41 helyett 33%-kal eddig. Azért, amikor kevesebb triplát dob rá egy ilyen kaliberű játékos, akkor azt gondolod, hogy hát többet van nála a labda esetleg azért. De ez sem teljesen igaz, és közben a field goal százaléka nem rossz, de az neki sose volt annyira az erőssége. Ez az egyetlen, ami kicsit megmenti ezt a szezont. A büntetőt továbbra is jól dobja, de például jóval kevesebb asszisztal operál konkrétan. Ez az 5,7, ez nála csak az újonc évében volt kevesebb, ami ugye nagyon-nagyon rosszul sikerült, és pont ezért tűzheted majd a mellkasodra, mert akkor is maradtál mellette. Összességében például Garland az egyik, akiért egy picit most így aggódom, hogy mi van vele.
Kicsit csalni fogok, vagy csalhatok itt, mert ugye, ha ezt az adást mondjuk KED magasságába vettük volna fel, akkor biztos, hogy én is a listára raktam volna, mert tényleg nem kezdte jól az évet, viszont most az elmúlt három meccséből, ami ugye három rangadó volt, én kettőt is láttam, a Denver ellen is nagyon-nagyon jól játszott, a Philly ellen is nagyon jól játszott, mind a kettőt meg tudták nyerni, és most a Heat ellen megint nem volt túl jó, ott az egész csapat igazából becsődölt, de az egy back-to-back mérkőzés volt, hát a Philly elleni hosszabbításos győzelem után játszottak egyből a Miami ellen másnap, szóval én ezt abszolút egy scheduled loss-nak veszem, és ezen két meccs miatt, a Denver és a Philly elleni teljesítmény miatt azt mondom, hogy nem kell még pánikolni, de egyébként abszolút egyet értenék veled, hogyha a szezon statokat nézzük, de bele fog jönni újra, és egyre jobb és jobb lesz, ha ez a két rangadó az ilyen alap kiinduló pont lehet, és hát nyilván inkább az ilyen ellenfelek elleni mérkőzésre alapozunk, mint mondjuk a Detroit ellenire, ahol szinte jól játszott egyébként, és 28 pontot szerzett, de hát a Pistons ugye meglepően rosszul játszik, és egyébként ma beszéltünk volna róluk, csak hát ugye annyira fiatal csapat, és annyira nem probléma még tényleg, hogy ők is egy
de azért kössünk már át, szóval két Cunningham.
Igen, tehát Kéddel alapvetően az a legnagyobb bajom, hogy látom a hihetetlen tehetséget, azt, hogy mennyire jól tud magának dobóhelyzeteket kialakítani, és ő old school abból a szempontból, hogy a 90-es években egy ilyen srác aranyat ért, mert azt mondtad róla, hogy bármikor kialakít magának egy dobóhelyzetet a félpályás szeteknél, a félpályás labda birtoklásnál, és ma ez inkább, hát már nem biztos, hogy bók, amikor ma azt mondod valakire, hogy bármikor tud magának csinálni egy dobóhelyzetet középtávoliról, mert ő tényleg olyan, hogy bármikor elhiszi egy középtávoliról, hogy az egy jó dobóhelyzet, és közben meg tökre szar. És a mai ligában ezzel nem tudsz nagyon mit csinálni. Neki is volt, ugye összes Denver meccset nézem, és ott is, amit a Denver ellen csinált, az viszont nagyon-nagyon pozitív volt, mert olyan elánnal kezdte végre támadni a gyűrűt, ami az ő labdakezelésébe, méreteibe, és én még azt is mondom, hogy atletikusságában benne van, mert bár nem egy ilyen vertikális szuperatléta, aki lefejeli a gyűrűt, de nagyon dinamikus és folyékony a mozgása, jó nézni. Az ilyen típusú játékosokat én nagyon nagyra tartom, akik nem feltétlenül mindig tudom közszeresen ismertem magam, de hogy nem ugranak ki a teremből, de nagyon kevés energiát veszít úgymond futás közben. Tehát szépen rakja a lábát, jó a mozgása, ahogy leteszi a talpait, ugye ezek a játékosok a lábfejüknek az elejére rakják a súlyukat, és tényleg úgy lépkednek ilyen finoman, mint egy ilyen nagy macska szokott eszembe jutni róluk. Na ő abszolút ilyen. És nagyon jó playmakingje van, tehát én egy jövőbeni elit playmakert is látok belőle. Amit én nem láttam feltétlenül eddig benne, az a dog, a kutya, a dög, mert az a problémája alapvetően, hogy ritkán kijön neki az a lépés, hogy tényleg 8-9-10-szer odáll a büntetővonalra, utána van olyan, hogy meccseken keresztül nem harcol ki büntetőt, vagy egy-két büntetőt harcol ki, és ennél egyszerűen több kell, és neki ez lesz a következő lépcsőfok, nyilván amellett, hogy a triplája teljesen konzisztensé válik, meg nyilván a gyűrű közeli befejezésekben is fejlődnie kell, mert az is még a gyengéje. Nyilván a védekezés mellett most tehát vannak még egyértelműen azonosítható gyengei kédnek, de pánikolni még abszolút nem pánikolok vele kapcsolatban, mert én látom benne a szupersztárt is még mindig, csak hát ez nem fog olyan gyorsan előjönni, mint némelyik másik prospektnél jött elő, és ebbe azért benne lehetnek a sérülések is, legyünk őszintek.
Igen, ezek abszolút, és szerintem is jó indok arra, hogy még ne pánikoljunk. És akkor nem tudom, hogy van-e bárki olyan játékos, akinél viszont megnyomnád még a pánik gombot. Én majd még
persze,
egy...
Persze, Dwight Powell, igazából okay. Lesevettük soha a kezünket. Most már Holmes elvileg beállt helyette, úgyhogy most ugye az a probléma, hogy Lively megsérült kicsit, de hát Istennek úgy néz ki nem súlyos, de valószínűleg a szombati meccset kiadja. Szóval tök egyértelmű, hogy kit kihez fog nyúlni. Az atombiztos, aki ismeri a rendszert, a tökéletes öltözői jelenlét, a csodálatos aranyos kanadai gyerek, aki excuse me, meg sorry, biztos mondja mindig, őt be fogja rakni a kezdőbe, ahelyett a Holmes helyett, aki most is limitált percekbe letszedett 10 lepattanót. Szóval fuck kid, ennyi, mindegy.
Oké, okay, Dame Lillard.
Pánikoltunk szerintem kicsit. Múltkor aztán beszéltem is róla már, hogy...
Igen, azért nem is akartam ezt hosszúra nyomni, csak igazából Lillardnál azért felmerül az a kérdés, hogy most ez csak a váltás, vagy pont most kapta el az öregedést, de egyébként most azért teszem, annyira nem valószínű, és ezt már múltkor is mondtam, tök jó fizikai állapotban van minden, hogy még nem pánikolnék, de a...
Ő is javuló tendenciát mutat, hozzáteszem, de... Ja, de ez szerintem olyan jó eddig, mint amilyen tavaly volt.
De lehet, hogy a Bucks-t kellett volna idehoznunk, annak ellenére, hogy jól állnak, tehát sokkal jobban állnak, mérföldekkel jobban, mint ahogy eddig játszottak. Ezt gyorsan hozzátenném. Abszolút. És az egész Middleton helyzet, hogy most mi a franc van ennek a hátterében, hogy még mindig 10 perceket játszik, nem tudom, nem mernék még pánikolni a Bucks helyében, meg, de hogy ezt a csapatot meg kell erősíteni, az rohadt élet.
Igen, amúgy a Suns érdekes módon, hogy annyira nem venni ide például a pánik miatt, mert amikor játsz amikor mindenki játszik, például ugye a KD Booker duo eddig a alapszakaszban 15 meccsen, amikor együtt játszottak 14-1, de azért nyomnád meg a pánik gombot, mert sajnos egyszer nem bírnak egészségesek maradni, és konkrétan Beal meg, hát csodásan kezdi a Suns karrierjét tényleg. Tehát amúgy se, én nem vártam tőle sokat a pályán se, de eddig egyelőre szerencsétlen pályára se tud kerülni.
Az nagyon kemény az a szerződés továbbra is. Jó, akkor én szerintem végére értünk az adásunknak. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt közösen pánikoltunk, és nem pánikoltunk, és akkor jön a 700. adás, azért mégiscsak egy ünnepi szám.
Örülök, hogy itt lehettem. Fú, 700 az tényleg gombócból is sok. Már az 500 is nehezen csúszott le, meglátjuk, hogy majd a 700-at hogy sikerül. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, egy rookie watch-sal jövünk, és emlékeim szerint nem is először fordul elő, hogy 100-as kerekszámra rookie watch jön ki, úgyhogy ez már egy hagyomány. Ezt szerintem hétfőn, legkésőbb kedden hallhatjátok majd. Addig is tartsatok velünk, minden jót, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.